Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor tegnap a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban kikerülhetetlen, ha itt hagynák Európát, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Orbán Viktor este a Karmelita Kolostorban fogadta a Budapesten tanácskozó Patrióták Európáért uniós parlamenti képviselőcsoport tagjait, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfő kifejtette, azért alapították meg a pártszövetséget, hogy Európát újra erőssé tegyék. Akármerre tekintünk a világban, keletre vagy nyugatra, a szuverenista erők felemelkedését láthatjuk a választásokon, már csak a brüsszeli erődöt kell bevennünk, fogalmazott. Hozzátéve, hogy idézem, mi patrióták vagyunk a brüsszeli elit egyetlen valódi ellenzéke, Európa új hangja, amelynek hallatán Brüsszel megremeg. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter felmentette tisztségéből Pachner Róbertet, a Védelmi Beszerzési Ügynökség ZRT vezérigazgatóját, között a tárca. A tájékoztatás szerint a gazdasági társaság vezetőjeként Pachner Róbert a cég működésért és az informatikai biztonságért is felelt, ennek köze lehet viszont ahhoz, hogy nemrég üzleti titkokat szerezhettek meg a Védelmi Beszerzési Ügynökséget támadó hekkerek. A Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes szélső jobboldali Cain Georgescu videóüzenetet tett közzé, amiben úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát, az alkotmánybíróság határozata gyakorlatilag egy hivatalos állam csínynek felel meg. Ellenfele a liberális Mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Lasconi pozitívan reagált a fejleményekre. A jövő év második felében lehetségessé válik az Oresnyi közepes hatótávolságú hiperszónikus rakéták fehér oroszországi telepítése, jelentette ki az orosz elnök Minszkben. Vlagyimir Putyin arra reagált, hogy fehér orosz hivatali partnere Alekszandr Lukasenka arra kérte, telepítsen modern fegyverrendszereket országába, mert ez szerinte megerősíteni az orosz-fehér orosz szövetségi állam biztonságát a nyugat részéről erősödő fenyegetés közepette. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre Magyarországon, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket gyártanak majd. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárddal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, hogy pont ez a 100. olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi beruházási értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, a magyar autóipar nagy utat járt be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, biztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt. Végül az időjárásról: felhős, borult lesz az ég, szitálással, gyenge esővel, északkeleten havas esővel, húszálingózással. A szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban folytatjuk a fiatal missziósok szolgálatának bemutatását. Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája, akik hátrányos helyzetű, abaúi településeken teljesítettek szolgálatot. A fiatalok Felsőgagyba, Csenyétén és Baktakéken segítettek a helyieken, és imádságos lelkülettel igyekeztek könnyebbé varázsolni a mindennapjaikat. A missziósok a Regnum Christi mozgalomban tevékenykednek, ahol az elkötelezett katolikus fiatalok vidéki és városi missziók szervezésével szeretnének közreműködni a társadalom újraevangelizálásában. A szolgálatukról Mayer Gergely, a fiatal missziósok egyik vezetője nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Helyi egyházközségekbe, a diákoknak az egyházközségeibe, ahova járnak, nem lehetne gyűjtést szervezni, hogy az összegyűjtött lisztet, cukrot, kenyeret utána ti el tudjátok juttatni a megfelelő helyre, ahol tényleg szükség van rá?
Volt már erre példa, abszolút. A sulinkba is, János Pálba gyűjtöttünk már többször, és ezeket mindig elvisszük valamilyen olyan helyre, ahol arra szükség van. A téli misszió folyamán általában akkor van erre advent idején legnagyobb motivációja az embereknek is, hogy adakozzanak, meg stb. Ruhaadományokat is gyűjtünk, élelmiszeradományokat is gyűjtünk. Volt erre példa, és tervezünk majd erre több hangsúlyt fektetni a jövőben, mert szerintünk még lenne az emberekbe szándék adakozni, csak néha a mi részünkről marad el a szervezés része, mert hát el vagyunk havazva, meg stb. De lényeg az, hogy tervezünk több hangsúlyt fektetni erre a részére is, illetve hát most arra is majd adunk lehetőséget, hogy pénzzel lehessen minket támogatni, ugyanis ez teljes mértékben, vagy hát nem teljes mértékben, de nagy részt a missziósok szülének a zsebéből születik meg jelen pillanatban, de dolgozunk azon, hogy ne csak rajtunk múljon a finanszírozás.
Például adó 1%.
Hát ez nem az én hatásköröm, hogy ez hogy működik őszintén, szóval ebből most nem fogok tudni pontosan nyilatkozni, hogy ez erre milyen lehetőségeink vannak. Mi a Regnum Christi alapítványa alá tartozunk, és ők intézik ezeket a dolgokat, szóval ezt én most nem tudom megmondani, hogy ez hogy működik, de a jövőben tervezünk lehetőséget teremteni arra is, hogy minket lehessen támogatni ilyen téren is.
Hol lehet titeket megtalálni, akár Facebookon, vagy bármilyen elérhetőségen?
Facebookon, Instagramon meg lehet találni minket, fiatal missziósok néven. A Regnum Christi honlapján is egyébként van egy fül, ahol a mi tevékenységünkről lehet olvasni, illetve néha, tényleg néha, mert ez nagyon rég volt oda már föltöltve igazán cikk, illetve újdonság, de ha erre is sikerül energiát fordítanunk, akkor ott is meg fog jelenni majd az aktivitásunkról egy-két íromány, illetve kép is. Igen, és Facebookon, Instagramon minden alkalommal hányszor vagyunk valahol képekkel, beszámolóval szolgálunk, hogy mi történt. Szóval ezt, hogyha valaki szeretné követni, akkor ismét mondom, Facebookon, Instagramon fiatal missziósok egy hát felismerhető kereszt van a logóban, szóval világos lesz, hogy ez melyik szervezet. Meg lehet találni minket, és lehet keresni is egyébként, hogyha lenne valami együttműködésre lehetőség Csaba atyánál. Rajta keresztül meg biztos, hogy megtalálnak minket, hogyha lenne valami olyasmi ötlet, ami tényleg alkalmas egy ilyen misszió előrevitelére. De úgy gondoljuk, hogy meg vagyunk előre tervekkel, ötletekkel amúgy is, szóval volt már olyan időszak is, amikor így hát nehezen döntöttük el, hogy most mit csináljunk, hova menjünk, mert hát nehéz volt megfelelő helyet találni, mert amúgy nem olyan egyszerű, mert ugye szállás, mindenféle dolognak egyeznie kell ahhoz, hogy, hogy el tudjunk venni valahova. Sajnos ezek nehezítő körülmények, de most úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk a környékünket, a helyünket, és itt ezt minden adott, szóval köszönjük szépen a körülöttünk lévő segítőknek is, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és most biztonságban érezzük magunkat a visszajövőjével kapcsolatban.
Téged személy szerint mi motivál, mi indított el ezen a missziós úton?
Hát, elég váratlan és random esemény volt. Kettő darab idősebb vezető volt rajtunk kívül még, illetve voltak előttük is sokan, csak a mi missziós utunkban, az én korosztályomnak a missziós útjában, Zsombor és Imre, akik hát igazából mikor hányadikos, tizedikes koromban így odajöttek hozzánk egy páran, hogy lenne kedvünk jönni, mert akkor vették át ők a szervezését ennek az egésznek, és ők is így elég váratlanul csöppentek bele, és akkor mondtuk, hogy hát jövünk amúgy, igen, szívesen. Ez egyébként pont csenyétén volt ez a misszió, amikor ez megtörtént, és ez egy olyan behatást adott ránk pár emberre, akik most is egyébként vezetőként szolgálnak, például Koltai Ákos, aki most másik legfőbb szervező, aki itt van velünk, csak ő most éppen egy másik faluban tevékenykedik, egyébként pont csenyétén. Tehát, hogy igazából mi ketten voltunk azon a misszión a mostani közösségből, akik fennmaradtunk, úgymond, csak mi most már vezetőként, nyilván azóta eltelt egy pár év, és az a csenyétei misszió 22. februárjában. Szóval, hogy akkor volt az, hogy tényleg úgy éreztük, hogy ezt nekünk csinálni kell, és nagyon...
Hiába lettél egyetemista?
Így van, mi folytatjuk, bár egyébként a nyári missziók során egyébként az egyetemista korosztályból is sokan velünk tartanak, mert az egy olyan volumenű esemény, amire ők is beneveznek, és nagyon jó, hogy jönnek, mert ott tényleg kell a fizikai erő is, meg minden. Azért egy 22 éves fiú az azért elég nagy előny, hogyha nem tudom, házat kell építeni, vagy valami ilyesmi. Szóval ez egy...
Mondjuk egy építészmérnök se lenne rossz?
Van egyébként egy járműmérnökünk, meg egy vegyészmérnökünk, meg most már egy informatikusunk is tanulópályán, szóval elég sok téren tudunk hatékonyak lenni. Tehát amúgy ez amúgy tényleg fontos, hogy legyenek mérnök bátorságú emberek a csapatunkban, mert azért szakértelem az valamilyen szinten univerzális tud lenni, hogyha ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk. De hát igen, az építészmérnök az még pont nincsen. Nem tudom, hogy lesz-e a közeljövőben, de mindent megteszünk azért, hogy hasonlítsunk egy építészmérnökre.
Hát ha Pesten is hallgatja valaki ezt a beszélgetést. A évek során, ami szolgálatot végeztél, volt olyan pont, ami úgy nagyon... szíven ütött, hogy láttál egy olyan nyomorban élő gyereket, vagy egy olyan megható történetet, ami úgy utána így elkísért téged?
Igen, hát ebből több is volt igazából. Igazából szerintem minden misszió van legalább egy eset, ami itt tényleg nagyon, nagyon durva, és hát igazából akkor így elgondolkozik az ember, hogy mégis hogy lehetne ezen tényleg változtatni, mert nyilvánvalóan nem tudunk felelősséget vállalni mindenkiért, akihez elmegyünk, messze nem tudunk, de hogy igen, vannak ilyen esetek, tehát hogy gyerekeket, bárkit olyan helyzetben látni, amiben nyilván senki nem kívánja magát, és az az érzés, hogy igazából valamilyen szinten tehetetlenek vagyunk, az még rosszabb, de hát nyilván az a cél, hogy ezen valahogy változtassunk, csak hát nem vagyunk mindenhatóak. És hát igen, nem tudom, tehát Csenyétén is például, ugye mi most már lassan 3 éve ott is voltak ilyen esetek, az tényleg az indított el ezen az úton minket, párunkat, hogy ezt valójuk magunkra, de most nyáron is segítettünk olyan családokon, akik tényleg nagyon nagy segítséget tudtunk képviselni, és amúgy valószínű nem lett volna változás az életükbe, hát soha. Így sem lett nagy változás, de el tudtuk azt érni, hogy kicsit emberi körülményeket tudjanak maguk körül érezni, mert hát ez nem csak rajtuk múlik, és nem csak rajtunk, és ezeken a körülményeken nem tudunk mi változtatni. Ez egy, hát egy rossz érzés, vagy hát az, hogy nem tudunk, az túlzás, mert próbálunk, csak hogy sokkal nagyobb azért a feladat, mint amire mi képesek vagyunk egyelőre, de hát ki tudja, mit hoz a jövő, hogy megváltjuk a világot, vagy sem, valószínű. Azért ez nem fog megtörténni, de próbálkozunk.
Viszont nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy felzárkóztatási programja a kormánynak, ami megpróbálja lefedni a legszegényebb településeket, és ott összefognak a civil szervezetek, egyházak, segélyszervezetek, és ott megpróbálnak segíteni. Viszont nekem azt tetszik, hogy ti ettől függetlenül ti a saját elképzelésetek szerint haladtok, és úgy választatok ki területeket, amiken szeretnétek segíteni. És szerintem az nagyon jó, hogy így külsőleg is, de én úgy látom, hogy az iskolák felé is nyitottak vagytok, mert szerintem így a nyomorból, a szegénységből a gyerekeken keresztül is vezet a kitörés lehetősége.
Így van. Tudjuk, hogy vannak ilyen programok, és egyébként nagyon hasznos adatokat tudnak nekünk néha szolgáltatni, nem tudom, felzárkozó településeknek a lakosságszám, gyerekarány, ezek nagyon-nagyon jó dolgokat tudnak nekünk mutatni, hogy hova érdemes menni, illetve jól le van írva a pontos helyzet általában a településekről. És mi is egyébként működünk együtt, mondtam már, máltásokkal, egyháziakkal, és hát igen, ettől függetlenül ez a saját utunk, hát azért ahhoz sokkal komolyabban kellene szerintem, akkor ez igazából munkaszinten kellene ezt üzzük, hogy tényleg be tudjunk ebbe a rendszerbe kapcsolódni, de ezért követjük a saját elképzelésünket, mert másban nem tudunk úgymond belekezdeni olyan szinten, hogy tényleg minden nap itt legyünk, vagy valami hasonló. De a gyerekeken keresztül, ugye amit most mondtam, ez a új program, egyébként azt találtuk ki a névnek, hogy Hóvirág program. Ez egy igencsak érdekes elnevezésnek tűnik, de van jelentése. Egyrészt a Hóvirág az egy Szűz Mária jelképe, egyrészt, másrészt pedig a remény jelképe is, ha jól értesültünk. És ezért ezt választottuk, ami ugye azt jelenti, hogy havonta fogunk a környéken tevékenykedni kisebb csapatban. Ez talán már egy olyan lépés, ami a gyerekeken keresztül, és itt a helyiekkel együttműködve egy komolyabb szintű együttműködésre fog teret adni. Úgyhogy így van, tudunk mindenről, már azért így pár év misszióvezetés során már így egész jól átlátjuk, hogy működnek az ilyen programok, és hogy ezek pontosan mit jelentenek, kiket tudunk keresni, az milyen típusú segítséget tud nekünk nyújtani, vagy az embereknek, tehát hogy most már ezt átlátjuk, egészen tájékozottak vagyunk ebből a szempontból, és reméljük, hogy ebben mi is hasznosak tudunk lenni.
Nekem még azt tetszik a felzárkóztatási programokban, hogy ez az új elképzelés, ez megadja azt a lehetőséget, azt a kiskaput, hogy belássák az adott szervezet, vagy csoport, vagy akik így összefogtak, hogy nem működik az adott dolog, és újra terveznek, egy újjal próbálkoznak, és tényleg ez egy annyira összetett és bonyolult feladat. Még így arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod a mély szegénységben élő településeket, hogy nincs munka, reményvesztettség, akár alkohol, iskolázatlanság, vagy mi az a dolog, ami miatt ennyire nehéz a felzárkóztatás?
Hát munka lehetőség nyilvánvalóan, ami nincs általában. Ezt így tényleg ki kell mondanunk. Tehát van közmunkaprogram, meg hasonlók, de ez minimális mértékben tud csak segítséget nyújtani. És hát igazából nyilván, ami ebből árad, generációk, hogyha így nőnek föl, akkor a szocializáció az úgy történik meg, hogy ha ebben a helyzetben nő föl valaki, akkor igazából nem is fogja tudni, hogy amúgy milyen lehetőségei lennének egy embernek úgy általában. És ez jelenti ez igazából innen a minden elindul, ami egy lejtőnél tud indítani egy települést, vagy egy emberi közösséget. Szóval igen, a munkahiánya, az ilyen helyeken az rettenetesen jelen van, és ez egyik legnagyobb probléma, sőt, valószínűleg a legnagyobb probléma, mert...
De akarnának dolgozni? Hogy látod?
Mi úgy látjuk, hogy megvan a szándék, és hogyha valaki, nem tudom, közmunkaprogramban részt vett, az tehát, hogyha valaki be tud kerülni egy közmunkaprogramba, azt megtiszteltetésnek és nagy örömnek élik meg, mert ez az egyetlen lehetőségük a jövedelemhez jutáshoz általában, sok esetben. Azért néhány településen tényleg ez a helyzet. Szóval abszolút megvan a munkára az igény és a motiváció. Persze a valóságban az nem tudjuk, hogy valósulna meg, hogyha tényleg lenne munka, akkor ez mennyi idő lenne, mire az emberek tényleg átállnak erre a hát egzisztenciálisan magasabb szintű életmódra, ha lenne rá lehetőségük. Szóval lehet, hogy nem lenne egyszerű, mondjuk, ha megjelenne hirtelen mindenhol elérhető munkahely, és akkor tehát, hogy ez lenne valószínűleg egy-két év, mire hát úgymond beletanulnának a normális kerékvágásába a világnak, ami hát nekik nem adatik meg elég sokszor. De igény az van rá, és egy-két éven belül, hogyha lenne munka egyébként, akkor egészen más helyzete lenne ezeknek az embereknek, és egészen, tehát hogy azok a sztereotípiák, amik meg vannak velük kapcsolatban, azok lerombolódnának, úgy gondoljuk, mert nem azon múlik szerintünk, hogy milyen ember valaki, hogy honnan származik, hanem nyilván a körülmények, amiben felnevelkedik, illetve a körülötte lévő embereknek a kultúrája, szubkultúrája, ami hát elég sok helyen úgymond le van rombolva, hogyha azt nézzük, hogy történelmileg azért nyilván mindig volt szegénység, de hogy ez a mai világban ez így elég máshogy történik meg. Tehát, hogy azok a foglalkoztatási formák, amit a cigányság tudott művelni, a zene, a különféle kézműves tevékenységek, amiket évszázadokon keresztül csináltak, tehát évszázadokról beszélünk, azok már egyébként legalább 100 éve, de legalábbis a kézműves része, de a zene, meg az ilyen dolgok, azok már kivesztek a világból, tehát ők munkanélkül maradtak. Az ő mesterségük az hát, ha nem is eltűnt, de hát eljárt felette az idő, és ez nem az ő hibájuk, meg az ő kultúrájuk az nagyon, nagyon értékes amúgy, ugyanúgy, csak hát úgy gondoljuk, hogy a cigány kultúra, meg az ilyen dolgok, azok egyrészt átalakultak, és ebben nem ők a hibásak, hanem a körülmények, és hát nem nagyon tudják megtalálni se azért helyüket a világban, mert megváltozott, meg azért sem, mert nincsen rá lehetőség. Nem foglalkozunk vele annyit, mint magyar társadalom, vagy mint bármilyen társadalom a világon, mint amennyit megérdemelnének, és emiatt ez így eltűnik. Megpróbálnak beilleszkedni, valakinek sikerül tökéletesen, ez egy mindig egy örömteli dolog, hogyha esetleg ki tud törni valaki egy ilyen szituációból, mert van erre példa, nagyon szép történetek vannak róla, lehet, hogy interneten bárhol lehet találni, hogy honnan jött, mit tudom én, és most mit csinál, de hogy ez nagyon, nagyon kevésszer történik meg, és hát sok téren látjuk a problémának a mi voltát, az ilyen kulturális átmenet, meg a tényleg a mesterségnek a hát elértéktelenedése, úgymond nem úgy, hogy amúgy nem értékes, hanem a mai világban úgymond szükség nincsen ilyenfajta tevékenységekre, és ezért ez sajnos ez így hát nagyon rosszul jött az ilyen cigány közösségeknek.
Volt olyan missziós társad, aki nem bírta így lelkileg, és mondta, hogy ne haragudjatok, de nem tudom ezt folytatni, és a családod mennyire büszke a te szolgálatodra?
Hát egyébként ez egy meglepő dolog, de akárkivel jövünk el, tényleg nincsenek ilyen szempontok, hogy hú, hát te kicsit ilyen félének nézel ki, akkor te ne gyere, meg mit tudom én. Volt talán olyan, hogy valakinek ez nagyon nagy behatással volt, és talán kicsit túl kellett rajta tenni magát, de nagy általánosságban soha nincs olyan, hogy valaki tényleg hazamegy, mert nem bírja, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ez látszik is, tehát hogyha valaki hajlandó erre, hogy idejön, akkor mindig végigcsinálják, és nyilván visszajárás is abszolút megvan, tehát hogy van, aki 20 misszión volt már, van, aki 2-n, meg van, aki először jön, de de mindig, hát hogyha, ha valakinek pedig nagyon bejön, akkor meg mondom, tehát hogy van, hogy akár 20 missziót is megjár, vagy még többet. Tehát, hogy változó, hogy az emberek ezt meddig csinálják, de azt látjuk, hogy ha valakit megfog, és elég sokan vagyunk így, akkor az vissza fog járni, és hogyha pedig nem volt olyan nagy élmény neki, még akkor is lehet, hogy vissza fog jönni, csak de rossz élmény egyébként szerintem így, én nem szoktam ilyet hallani, hogy hú, hát ez neki sok volt. Tehát, hogy szóval, hogy ez mindenképpen egy hasznos és úgymond népszerű tevékenység is.
Segíteni akarnak, nem nyavajogni.
Igen. Tehát, hogy most gondoljunk bele, mégiscsak Budára jöttünk, meg mit tudom én, jaj, budapestiek vagyunk, és hát igen, ilyen fennhéjazós stílusjegyek, amiket néha a mi szubkultúránk az magán hordoz, az lemosódik rólunk, és hát nem is, talán akkor utána nem is jön vissza. Tehát, hogy ez
nem egy... kerestek jeges kávét a falu központjába?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, úgymond le is mondunk a kényelmi funkcióinkról, de ezt nem bánjuk. Tehát, hogy aki eljön, az tudja, hogy nem a hálószobájába fog aludni, meg nem jön ágyba a reggeli, meg közösen kell megoldanunk mindent, mert amúgy magunknak főzünk, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy ez nyilván benne van a pakliba, hogy nem tudunk olyan helyekre menni, ahol így nem tudom, el vagyunk látva. Tehát, hogyha ilyen helyre jövünk el, akkor mindent, vagy hát kapunk segítséget nagyon sokat, de a nagy részét a saját fenntartásunknak azt magunknak kell ellássuk, szóval igen, ez egy egészen nagy kihívás is tud lenni egy olyan ember, aki még nem volt ilyen ilyesmi programon, vagy mit tudom én, cserkésztáborba, vagy hasonló, mert én amúgy cserkész vagyok, de az egy másik történet.
Ez olyan, mint hogyha a régi katonasságot helyettesíteni, hogy ott önállósodtak az emberek, és akkor lett férfi valaki, hogyha volt katona. Itt pedig akkor lesz férfi nálatok valaki, hogyha elmegy misszióba.
Érdekes meglátás, nem gondolkodtam így őszintén ezen, de akár amúgy ilyen hatásai is lehetnek. Nem azért csináljuk, hogy a katonaságot helyettesítsük, nyilván, de biztos vagyok benne, sőt, teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy ráhatása van az emberek személyiségére az, hogyha a misszióra jön, és pozitív irányba. Szóval úgymond edukációs funkciója is van ennek az egésznek, amit persze, hát igazából ezt nem is kell tervezni. Tehát, hogy ez így jön magától. Nyilván mi próbálunk ebbe az egészbe közösségi értet is vinni, és lelki dolgokat, ami egyébként megint egy másik cél, amit szeretnénk elérni. Tehát, hogy ez egy minden misszió egy lelki program, egy lelki hétvége is legyen. Tehát próbálunk tanításokkal, különféle beszélgetésekkel előre mozdulni a lelki élet terén. Úgyhogy több funkciója van a missziónak, nem csak az, hogy eljövünk, és akkor itt vagyunk, és akkor beszélgetünk, és akkor hazamegyünk, hanem azért ennél sokkal több. Családom, hát büszkék, persze, hát hogy lennének büszkék. Támogatnak abszolút minket, és azért mindig van kérdés, hogy na, hol voltatok misszió, és akkor mondom, hogy hol voltunk, és akkor elmagyarázom, hogy mi volt. Szóval ez abszolút megvan, és ezért hálásak kell legyünk így. Én is, meg hát szerintem mindenki, aki itt van, az utána otthon erről hát úgymond beszáll, megkérdezik róla, hogy amúgy mi történt. És emiatt egyébként a családok is nyilván támogatják, mert látják, hogy ez egy elég különleges és kivételes szerveződés.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és neked és a missziós társaidnak szívből gratulálok, és jó egészséget kívánok nektek, és sok erőt a szolgálatotokhoz.
Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk nektek is.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című összeállításunk, amelyben folytattuk a Fiatal Missziósok Szolgálatának bemutatását. Mayer Gergellyel, a Fiatal Missziósok egyik vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Ne önmagunkat hirdessük, hanem az Urat. Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Évenkénti találkozások. A pápa a decemberi ima szándéka a remény zarándokaiért.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Ne önmagunkat hirdessük, hanem az Urat. A Szentlélekről folyó katekézis sorozatának 16. állomásához érve a pápa az evangelizálásról szólt. Az ige hirdetés tartalma Jézus földi életének, majd húsvét után halálának és feltámadásának megosztása, míg eszköze a Szentlélek. Ahhoz, hogy ez működjön, imában kell kérnünk a lélek eljövetelét, és fontos, hogy ne magunkat állítsuk a középpontba. A Szent Misék homiliája legyen tömör, kérte a papokat a pápa. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
Dedichiamo questa catechesi a un altro aspetto. L'opera evangelizzatrice dello Spirito Santo, cioè al suo ruolo nella predicazione della Chiesa.
Az előző hetekben a Szentlélek megszentelő és karizmatikus működéséről tanított Ferenc pápa, ezúttal pedig annak evangelizáló tevékenységére, vagyis a prédikáció szerepére mutatott rá. Az eső utáni langyos napsütésben a Szent Péter téren tartotta meg a szerdai általános audienciát, amelyen most először kínai nyelven is összefoglalták katekézisét. Péter első levelében úgy határozza meg az apostolokat, mint akik az evangéliumot a Szentlélek erejéből hirdették. Ebben a meghatározásban két alapvető elemet fedezhetünk föl a keresztény igehirdetésről. Tartalmát, ami az evangélium, és eszközét, ami a Szentlélek. Az új szövetségben az evangélium két fő jelentést hordoz. A négy evangélista szerint az evangélium egyrészt az az örömhír, amelyet Jézus hirdetett földi élete során. Húsvét után az evangélium szó új jelentést nyer, a Jézusról szóló örömhírré változik, vagyis Urunk halálának és feltámadásának húsvéti misztériuma lesz. Ez az, amit Pál apostol evangéliumnak hív, amikor azt írja, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére.
La predicazione di Gesù è in seguito quella degli apostoli. Contiene anche tutti i doveri morali che scaturiscono dal Vangelo. A partire dai 10 comandamenti fino al comandamento nuovo dell'amore.
Jézus, majd később az apostolok ige hirdetése tartalmazza mindazokat az erkölcsi kötelességeket is, amelyek az evangéliumból fakadnak, kezdve a 10 parancsolattól, egészen az új szeretet parancsig. de ha nem akarunk beleesni a Pál apostol által említett hibába, vagyis, hogy a törvényt előrébb helyezzük a kegyelemnél, a cselekedeteket pedig a hitnél, akkor mindig annak hirdetéséből kell újraindulnunk, amit Krisztus tett értünk, mutatott rá a pápa, majd emlékeztetett, hogy Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában ezért nyomatékosította a kérügma az igehirdetés szerepét, amely megadja minden további erkölcsi alkalmazás alapját. A katekézisben meghatározó szerepet játszik az elsődleges hithirdetés, vagyis kérügma, amely az evangelizáló tevékenység és minden egyházi megújulási szándék központi eleme kell, hogy legyen. Ez nem azt jelenti, hogy a többi tartalommal nem foglalkozunk, hanem minőségileg áll az első helyen, mert az alapvető igehirdetés, amihez mindig vissza kell térni, más és más módokon meghallgatni minden egyes fázisban. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a katekézisben el lehet hagyni a kérügmát egy olyan képzés javára, amelyről feltételeznénk, hogy szilárdabb. Semmi sem szilárdabb, mélyebb, biztosabb, egységesebb és bölcsebb, mint ez a hirdetés. A keresztény igehirdetés tartalma után a pápa annak eszközéről szólt.
Dobbiamo però tener presente anche il mezzo dell'annuncio. Il Vangelo deve essere predicato mediante lo Spirito Santo.
Az evangéliumot a Szentlélek erejéből kell hirdetni. Az egyháznak magáévá kell tennie Jézus szavait, amelyeket nyilvános működése elején mondott. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Ez azt jelenti, hogy eszméinkkel és a tanítással, életünkkel és hitünk meggyőződésével együtt adjuk át az evangéliumot. Azt jelenti, hogy ne az emberek meggyőző bölcsességében, hanem a lélek megnyilvánulásában és erejében bízzunk, ahogy Szent Pál írta. Persze ezt könnyű mondani, de hogyan ültethetjük át a gyakorlatba, ha nem tőlünk függ, hanem a Szentlélek eljövetelétől? Tette föl a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Valójában két dolog is rajtunk áll. Az első az imádság. A Szentlélek arra száll, aki imádkozik érte, főleg, ha az igét akarja hirdetni. Jaj annak, aki imádság nélkül prédikál. Olyanná válik, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
La seconda cosa è non volere predicare noi stessi, ma predicare Gesù Signore.
A másik dolog, ami tőlünk függ, az, hogy ne önmagunkat akarjuk hirdetni, hanem Jézus Urunkat, figyelmeztetett a pápa. Ezzel kapcsolatban szólt a prédikációk helyes időtartamáról is. Olykor túl hosszúra nyúlnak a homiliák, akár 20-30 percre is. A prédikáció szerepe inkább az, hogy egy ötletet, egy szeretetteljes buzdítást adjon. 8 perc után lankad a figyelem, elvész a prédikáció. Sose haladja meg a 10 percet a homília, kérte a papokat a pápa. Mit jelent az, hogy nem önmagunkat hirdetjük? Nagyon egyszerű. Például azt, hogy nem helyezzük előtérbe a saját lelkipásztori kezdeményezéseinket, hanem szívesen együttműködünk, ha kell, a közösségi kezdeményezésekkel.
Che lo Spirito Santo ci aiuti, ci accompagni, ci insegni alla Chiesa a predicare così il Vangelo agli uomini e alle donne di questo tempo.
A Szentlélek segítse, kísérje és tanítsa az egyházat, hogy így hirdesse az evangéliumot korunk embereinek, fohászkodott végül Ferenc pápa. Az audiencia végén a Szentatya ismét imákat kért a háborúban lévő nemzetek békéjéért.
La guerra è una sconfitta umana.
A háború az emberiség kudarca, jelentette ki, majd emlékeztetett a lengyel püspökök keleti egyházakat segítő imanapjára. Köszönet a támogatásokért, különösen Ukrajna javára. Ezen a szerdán hangzott el először kínai nyelven a katekézis. Ferenc pápa áldását küldte a kínai népnek.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Évenkénti találkozások. December 4-én, szerdán reggel fogadta Ferenc pápa a Vatikánban Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. A 35 percen át tartó kihallgatást követően a Szent Atya és a miniszterelnök kölcsönösen átnyújtották egymásnak ajándékaikat. Orbán Viktor a Szent Atyánál tett látogatása után találkozott és egy órás tárgyalást folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. 2021 óta, vagyis 4 év leforgása alatt immár ez a 4. találkozó a Szent Atya és Orbán Viktor miniszterelnök között. Először 2021. szeptember 12-én találkoztak Budapesten a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséje után a Szépművészeti Múzeumban. A következő évben a 2022-es áprilisi parlamenti választások után az újra megválasztott miniszterelnök első hivatalos útja április 21-én éppen a Vatikánba vezetett Ferenc pápához, hogy többek közt az akkor 2 hónapja kitört ukrajnai háború lehetséges megoldásairól tárgyaljanak. 2023 áprilisában Ferenc pápa 3 napos apostoli út keretében látogatott Magyarországra, és ekkor április 28-án találkozott a miniszterelnökkel. A magyar miniszterelnök mostani találkozója egészen páratlan módon évenkénti találkozó formájában immár a 4. Eredetileg a 2 fél egy korábbi, szeptember közepére tervezett találkozóban egyezett meg, de azt Orbán Viktor a drámai Dunaárvíz elhárítása miatt lemondani kényszerült. Az Európai Unió soros elnöki tisztjét betöltő Orbán Viktor látogatása 1,5 hónap elteltével most vált lehetségessé, hiszen Ferenc pápa hivatalos programja hónapokkal előre megtelik egyházi személyek és csoportok, valamint állam és kormányfők fogadásaival. Ez magyarázza azt a különleges körülményt is, hogy Ferenc pápa ezúttal nem az apostoli palota jól ismert dolgozószobájában fogadta a vendégét, hanem a Szent Péter téren tartott szerdai 9 órai általános kihallgatás előtt, a 8 órára tervezett találkozóra a 6. Pál nagyaula melletti pápai dolgozószobában került sor. Szerdán reggel Orbán Viktor is felesége az elnök kíséretével együtt szentmisén vettek részt a Szent Péter Bazilika egyik kápolnájában. A 6. Pál aula előtt a magyarországi küldöttséget a pápai svájci gárda 10 alakulatának a tiszteletadása köszöntötte, és a magyar miniszterelnököt ezt követően fogadta a Szent Atya a hivatalában. A kettejük közötti megbeszélések 35 percen át tartottak, amelynek végén Orbán Viktor bemutatta a Szent Atyának a feleségét, Lévai Anikó asszonyt, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest és Habsburg Lotaringiai Edvárd szentszéki magyar nagykövetet. Az ajándékozás szertartása során a Szent Atya a következő ajándékot nyújtotta át vendégének. Egy terrakotta plasztika, amelynek témája a gyengétség és a szeretet. Ferenc pápa enciklikáinak kötetei, a Szent Atya ezévi béke üzenete és egy díszkiadású könyv a világjárvány során 2020. március 27-én az eső áztatta üres Szentpéter téren tartott Stáció Orbiszáról, amikor a pápa a járvány megszűnéséért imádkozott. A kötetet a LEV, a vatikáni könyvkiadó jelentette meg. Orbán Viktor miniszterelnök, Pater Henri Didon, francia domonkosrendi szerzetes, Jézus Krisztus élete, 1896-ban megjelent, nagy sikerű magyar nyelvű kötetét ajándékozta a Szent Atyának. A Szentszék sajtóterme szerdán délelőtt a következő hivatalos közleményt adta ki a találkozóról. A Szent Atya ma audiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Miroslav Vakovszky prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával. Az államtitkárságon szívélyes légkörben folytatott találkozón a felek a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozták, és nagy elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, amelyet a magyar társadalom fejlődése és jóléte érdekében folytat. A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket, szem előtt tartva a háború humanitárius következményeit és a béke előmozdítására tett erőfeszítéseiket. Emellett további közös érdeklődésre számot tartó témákat is megvizsgáltak, így az Európai Unió tanácsának soros magyar elnökségét, a család központi szerepét a társadalomban és a fiatalabb generációk védelmét.
Ferenc pápa decemberi ima szándéka a remény zarándokaiért. A pápa közzétette decemberi ima szándékát, amelyben arra kéri a keresztényeket, hogy imádkozzanak azért, hogy a 2025-ös szent év eredményeként mindannyian a remény zarándokai lehessenek.
Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida. Y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana.
Imádkozzunk azért, hogy ez a közelgő szent év erősítsen meg minket hitünkben, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust életünkben, és változtasson bennünket a keresztény remény zarándokaivá. Ferenc pápa így imádkozott a kedden megjelent videójában, amely minden hónapban elkíséri ima szándékát. Decemberben kezdődik a 2025-ös remény szent éve karácsony estéjén. A pápa sajnálatát fejezi ki a világunkat sújtó szenvedés miatt, és hangsúlyozza, hogy az emberiségnek nagy szüksége van a reményre. A keresztény remény Isten ajándéka, amely örömmel tölti el életünket, emlékeztetett Ferenc pápa, és a reményt életünk horgonyának nevezi. Meg kell kapaszkodnunk a remény kötelében, kapaszkodjunk erősen, sürgeti. Ferenc pápa ezután arra buzdítja a keresztényeket, engedjék meg, hogy Isten reménnyel töltse meg életüket, hogy a remény ajándékaivá váljanak mindenki számára, aki körülöttük van.
Ayudémonos unos a otro a descubrir este encuentro con Cristo. Que nos da la vida y progamos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida.
Segítsünk egymásnak felfedezni ezt a találkozást Krisztussal, aki életet ad nekünk, és induljunk el a remény zarándokaiként, hogy megünnepeljük ezt az életet, kéri a pápa. És a közelgő szent évbe való belépés ennek az életnek a következő szakasza, figyelmeztet. Miközben az egyház a szent évre készül, a katolikusok arra kaptak meghívást, hogy a remény zarándokaivá váljanak, ami a 2025-ös szent év témája.
No se olviden, la esperanza no defrauda, nunca.
Ne felejtsétek el, hogy a remény soha nem okoz csalódást, figyelmeztet a pápa. A pápa ima világhálózata közleményt adott ki a decemberi ima szándékot illetően. Hangsúlyozzák, hogy az e-havi pápa videó az evangelizációs dikasztériummal együttműködésben készült. Emlékeztetnek, hogy a COVID-19 világjárvány tetőpontján, amikor a pápa egyedül állt a Stáció Orbis, a földkerekség stációja során a Szent Péter téren, 2020. március 27-én, a Szent Atya a hullámok között hánykódó csónak evangéliumi metaforájára támaszkodott, hogy felidézze az emberiség törékenységét a nagy megpróbáltatások közepette. Most, amikor a világ különböző országaiban konfliktusokkal és háborúkkal néznek szembe, az egyháznak az a feladata, hogy megerősítse saját reményét és megossza azt a világgal. A sajtóközleményben Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa rámutat. A pápa azt kívánja, hogy egyetlen keresztény se veszítse el soha a reményt, függetlenül attól, hogy milyen vitákkal vagy nehézségekkel néz szembe. Imádkozzunk, hogy a videón, vagyis a fiataloknak szánt kommunikációs eszközön keresztül mindenkihez jusson el a remény üzenete, amely nem okoz csalódást, mert Isten szeretetén alapul, hangsúlyozza Fisichella érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Napverse.
Szabó Lőrinc, Téli fák. Hegynek vitt az erdei út. Megálltam. Vacogtak a fák, jobbra-balra messze kinyílt szemeim előtt a világ. A táj, mint vén agy vértelen eszméi, úgy levetkezett, és nem maradt belőle, csak a csontváz tiszta szerkezet. Tél volt és csönd, még semmi hú. Az estiköd gyűlt és oszolt, az elmúlt nyárnak a halott jelen csak kísértete volt, s az élt, a múlt, mikor aranysípot fújtak itt a rigók, a zöld nyár, melynek hűlt helyén most füstként szürkült a bozót. Kísértet voltam én is a felboncolt és kipreparált erdőben. Szinte csontomig éreztem a csupasz halált. Fa vagyok én is, ágas-bogas csontváz. És éreztem a gúst, s hogy az idő, hogy marja le rólam is a lombot, a húst. Soká és mozdulatlanul álltam ott a dermedező csöndben. És lepattant egy ág, és megmoccant a temető. Fölnéztem. No, menjünk! De most rám fogta ezer fekete vasvilláját, és körülállt a halott vázak erdeje. No, ráztam fel magamat, és megindultam, és mire elértem az első házakat, átjárt az élet melege, de tovább is, egész úton láttam még, hogy a ködön át hogy döfködtek felém fekete szarvaikkal a téli fák.
Szabó Lőrinc Téli fák című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Szabó Lőrinc költőműfordító 1900-ban született Miskolcon. 1908 és 18 között a Debreceni Református Főgimnáziumban tanult. Ott tett hadi érettségét és a frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. Állást kapott az Estlapoknál, és háromszor is elnyerte a Baumgarten díjat. 47-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. Nem is publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. Szabó Lőrinc 1957-ben hunyt el.
Imája.
Jézus panasza, ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.